Szép napot mindenkinek! Mennyire foglalkozunk tudatosan a saját egészségünkkel ma Magyarországon? Mit gondolunk a megelőzés, a prevenció fontosságáról, és mi az, amit meg is teszünk érte? Elég szó esik-e az egyén felelősségéről, és mind kellene változtatni a többi szereplőnek, miközben rohamosan érkeznek az innovációk, és a kérdés, hogy mikor és hogyan jut el mindez a betegekhez. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Volt diplomata, egészségügyi menedzser, egészségpolitikai szakember. Kata, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
Már több mint 2 éve vagy az AIPM igazgatója, de hogyha jól tudom, akkor dolgoztál ugye az Európai Bizottságnál, Brüsszelben, külügyminisztériumban, nagy gyógyszeripari cégeknél, tehát egy viszonylag hosszú út, szakmai ív vezetett el idáig. Mi miatt lettél ennyire elkötelezett, vagy ennyire elkötelezett a gyógyszeripar, illetve az egészségügy mellett?
Nagy gyógyszeripari cégeknél nem dolgoztam, nagy gyógyszeripari cégeket képviselek most, de érdekes módon én magam egyébként soha nem dolgoztam gyógyszer cégnél. Korábban egyébként, ami kapcsolatom így munka során az egészségüggyel volt, az az Európai Innovációs Ügynökségnek az egészségügyi részlegénél dolgoztam, egészségügyi startupokkal foglalkoztam, de igazából a gyógyszeriparba viszonylag frissen csöppentem bele, amikor megkerestek ezzel a lehetőséggel. Az egészséggel kapcsolatban, illetve az egészségügyel kapcsolatos elkötelezettségem az pedig inkább egy teljesen privát szálból jön, illetve az tényleg egy ilyen nagyon mély hivatástudat, úgy is tudnám fogalmazni. Egyrészt így a családom kapcsán, és másrészt pedig, ahogy te is mondtad, a Semmelweis Egyetemen is végeztem, és aztán közben most idén már szerencsére a Harvard Orvosi Egyetemének a klinikai kutató posztgraduális képzését is elvégeztem, úgyhogy próbálok tényleg minél mélyebben belelátni abba a környezetbe, amiben dolgozom.
És mi az, ami hajt téged most a mindennapokban? Ugye most már 2 éve vagy ebben a vezetői pozícióban. Mi a cél?
A cél az igazából, most egy kicsit hülyén fog hangzani, mert pont ugyanaz a célom nekem személyesen is, mint ami az AIPM-nek a küldetése is, az, hogy a magyar betegek ugyanahoz a terápiához jussanak hozzá, mint bárhol máshol a világ fejlettebb részén, és mindenképpen tudjanak úgy gyógyulni, ahogy mondjuk, nem tudom, Svédországban, Amerikában, Angliában gyógyulnának.
Na most földobtad a labdát, és akkor beszéljünk is arról, hogy általánosságban akkor milyen az egészségértésünk, milyen az egészségügyi állapotunk, helyzetünk társadalmi szinten. Tehát te ezt hogyan látod úgy, hogy nyakig benne vagy az egészben?
Hát, ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor borzasztó. Lehet ezt cizellelni, de sajnos tényleg nagyon, nagyon rosszak az adataink, és nem csak azok az adataink rosszak, ami mondjuk azok az idézőjelben véve elpazarolt életévek, a szükségtelen halálesetek, azok, ahogy egyéni szinten is hozzáállunk az egészséghez, hanem sajnos tényleg számszerűsítve is, és szubjektívan is nagyon, nagyon kevés figyelem fordítódik. Érdekes az, hogy a napi közéletben hozzászokhatunk, hogy nagyon sokat beszélünk az egészségügy, az egészségügy állapotáról, meg az egészségről, mindenki itt fáj, ott fáj, ez a bajom, az a bajom. Ugyanakkor valahogy az egészségtudatosság az nincsen jelen. Magyarországon nagyon magas az alkoholfogyasztás aránya, borzasztó magas a dohányzás aránya, kiemelten egyébként nagyon fontos, hogy a fiatalok körében növekszik, ami elfogadhatatlan. Nem vigyázunk igazából magunkra röviden.
Igen, és hát azt mondtad, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás, de az egészségértés, meg a prevenció, meg a megelőzés ennél sokkal többről szól, mert lehet, hogy én éppen nem dohányzom, nem iszom, de mondjuk nem megyek el szűrővizsgálatra. Tehát, hogy nagyon sok egyéb dolog színezheti ezt a képet, hogy hogyan nem vigyázunk magunkra. Ezt hogyan látod?
Abszolút, és ugye itt egy olyan probléma merül föl, hogyha a prevencióra nem fordítunk elég figyelmet, akár egyéni, akár társadalmi szinten is, akkor ez később, akár évtizedek múltán le fog csapódni egyébként a társadalomba. Tehát egészséges társadalmat megfelelő prevenció nélkül nem lehet kiépíteni. Azokat a mostani nagyon rossz számainkat, ami az egészségügyben van, nem tudjuk javítani prevenció nélkül, és itt már a legkisebb korosztályra kell gondolni, arra, hogy a gyerekeknek hogy magyarázzuk el azt, hogy mi a testük, hogy mit kell csinálni ahhoz, mennyit kell aludni, mennyit kell inni, hogy kell étkezni ahhoz, hogy egészségesek legyenek, hogy beszéljenek a problémáikról. Tényleg a legkisebb gyerekektől kell ezt elkezdeni, de végig kell menni a társadalmon, mert ez sosem késő. A szűrővizsgálatok esetében például ott azért már egy későbbi korosztályról is beszélünk, akár már komolyan felnőttekről, ahol igazából sajnos megint csak nagyon azt mondom, hogy le vagyunk maradva. Ennek én azt gondolom, hogy kulcsmomentuma kell, hogy legyen, hogy államilag is nagyobb forrást kell biztosítanunk prevencióra, és sokkal jobb programokat, sokkal több figyelmet adni ennek a kérdésnek, és aztán nyilván egyéni szinten is. Ebben egyébként azt gondolom, hogy vannak nagyon jó példák, meg vannak nagyon szép kezdeményezések. Az AIPM minden évben az egészségértés díjjal próbálja ezt a folyamatot segíteni, és próbáljuk megtalálni azokat a sokszor nagyon megható és nagyon jó kezdeményezéseket, amik néha egészen pici közösségekben próbálnak ezért tenni, és szerintem ezek nagyon jók arra, hogy lássuk, hogy tényleg néha egy pici lépés is elég ahhoz, hogy nagyon nagy jövőbeli eredményt tudjunk elérni a prevencióban.
Az interjú előtt felírtam több dolgot, és az egyik az információ hiány volt, a másik pedig, ami szerintem nagyon fontos, a tabusítás, és mind a kettő ide tartozik. Az információ hiány melyik generációnál a legjelentősebb szerinted?
Érdekes, mert az információ hiányról azért nehéz beszélni, mert egyébként hogy minden információ elérhető, online. Egyébként az emberek felmérések szerint nagyon sokat is támaszkodnak az online elérhető információkra, akár websájtokra, akár egészség websájtokra, ahol egészséggel foglalkoznak. Tehát az információ az igazából aki akar, hozzájut. A probléma inkább az, hogy aktívan nem biztos, hogy keresi, nem akkor keresi, amikor szükség van rá. Tehát amikor már egy olyan tünetegyüttessel találkozik, ami már lehet, hogy komolyabb beavatkozást igényelne, akkor próbálja megkeresni az információt,
hát amikor már nagy a baj,
és nem megy elébe, hogy amikor még lehet valamit tenni, akkor próbáljon ő maga tenni az egészségéért.
Most a másik probléma, amit így felvázoltam, vagy említettem, az a tabusítás. Az, hogy bizonyos dolgokat azért söprünk a szőnyeg alá, mert nem illik, nem való beszélni róla, vagy egyáltalán nem tanultuk meg, hogy hogyan kell segítséget kérni.
Abszolút, és ez azt gondolom, hogy Magyarországon egy óriási probléma. Itt nekem van egy kicsit nünükém így a halállal kapcsolatban és a halál tabusításával kapcsolatban, és valahogy nekem az a meggyőződésem, hogy ez kihat az életben való dolgoknak a tabusításával, és nem tudunk szembenézni a saját halandóságunkkal, és ez annyira taszít minket, hogy az olyan komolyabb kórképeknél is, mint mondjuk egy daganatos betegség, inkább nem beszélünk róla, mert akkor majd elmúlik. Tehát például én sokszor szembesültem azzal, hogy mondjuk vajon el kellett titkolni, hogyha az ember rákos. Én nekem az volt a hozzáállásom, hogy nem, hiszen ez nem egy felvállalás kérdése, hanem ez egy állapot. De hogy ugye nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hát nem, mert az tabú, mert nem tudnak az emberek jól kapcsolódni hozzá, de ezt szerintem lehet tanulni.
Maga nem tudja felvállalni.
Igen, és ezt szerintem lehet tanulni, és kellene tanulni az egészségünkről való beszélgetést, és azt, hogy ne csak két út legyen, tehát ne az legyen, hogy vagy mindenem fáj, és úristen, és panaszkodok, vagy az van, hogy semmi probléma, és közben már a belelóg az embernek. Tehát, hogy ebben egy kicsit egyensúlyt kellene keresni, megtalálni. Szerintem ezen sokat lehetne fejleszteni. De erre egyébként nagyon jó példák vannak külföldön is, és szerintem azért én azt gondolom, hogy a magyar emberek nagyon kreatívak és nagyon ügyesek, és hogyha erre tényleg lenne egy társadalmi hatás, amiben egy picit jobban efelé fordulunk, akkor óriási eredményeket lehetne elérni.
Akkor ezért is nagyon fontos és jó, hogy erről beszélünk. De még az interjú előtt megengedted nekem, hogy beszéljünk arról, és egy picit te magad is behoztad, hogy neked van egy személyes érintettséged. Tehát te magad is a férjeden keresztül szembenéztél azzal, hogy ez mennyire nehéz egy családban, mennyire nehéz szembesülni ezzel a helyzettel. Ez milyen hatással volt ki később a személyiségedre, a szakmai hozzáállásodra? Nyilván ez egy nagyon nehéz téma.
Igen, ez valóban egy nagyon nehéz téma, de pont amiatt is, hogy mondjam, engedtem meg, vagy amiatt is mondtam, hogy nyugodtan kérdezz erről, mert tényleg hiszek abban, hogy erről beszélni kell. Még mielőtt erre a személyes szárra rátérnék, egy picit még visszatérnék az előző gondolatmenethez, és egy kicsit azt is jelezném, hogy Nagyon sokszor egyébként én azt is problémának látom, hogy, és erre a mi példánk majd pont nem lesz egy jó példa, de hogy nagyon sokszor az is egy probléma, hogy borzasztóan félnek az emberek, és attól félnek, hogy attól, hogy mondjuk kimondják, hogy akár daganatos beteg, akár bármilyen más komolyabb és nem feltétlen gyógyítható betegsége van, ettől már rögtön megtörténik a baj. Holott egyébként pont a daganatos terápiák esetében az innovatív gyógyszergyártásnak és gyógyszerfejlesztésnek köszönhetően olyan elképesztő méretű változáson ment keresztül az orvostudomány az elmúlt években, hogy tényleg amikor mondjuk 30 évvel ezelőtt valakinek azt mondták, hogy tüdőrákja van, az gyakorlatilag egyelő volt egy halálos ítélettel. A mai napra nagyon sok tekintetben már krónikus betegségé tud szelidülni egy rák, vagy akár meggyógyíthatóvá válni. És itt ugye megint csak kulcsfontossága van a minél hamarabbi felismerésnek, minél hamarabb ismerjük fel a bajt, annál több lehetőségünk van, annál több útunk van, hogy mennyin tudunk menni.
Hát igen, rengeteg egyéni terápiás lehetőség van, ha időben és a megfelelő szakemberekhez fordulunk.
Így van. És akkor ugye visszatérve a másik kérdésedre, ami tényleg nyilván egy nehezebb kérdés, és megpróbálok röviden válaszolni, és nem az egész témát elmondva vagy kifejtve. Az én férjem egyébként egy traumatológus szakorvos volt, aki Afganisztánban is szolgált, egy katonaorvos, egy csodálatos ember, és sajnos a második kislányunk születése után egy fél évvel kiderült, hogy egy nagyon speciális, nagyon ritka daganatos betegsége van. Ez nagyjából egy évvel volt azután, miután Afganisztánból hazatért, és hát ez a daganat, ez tipikusan sajnos egy olyan daganat, ami nem nagyon túlélhető, tehát 5 éves túlélése gyakorlatilag nincsen. És hát a mi történetünk is igazából sajnos így végződött, tehát a statisztikát nem tudtuk mi sem megcáfolni, bár azért azt szeretném hozzátenni, és akkor itt egy picit rátérnék arra is, hogy miért olyan nagy az elkötelezettségem. Egyrészről, mivel mi együtt nőttünk fel, és én nagyon sok időt töltöttem korábban is a kórházban a kollégáival, azokkal a csodálatos emberekkel, nem csak orvosokkal, szakdolgozókkal, akik a mindennapokban mentették az embereket, és elképesztően sokat dolgoztak, tehát én nekem ez azt hiszem, hogy a véremben volt még a rák előtt is. Amikor pedig bekerültünk ebbe a helyzetbe, onnantól kezdve pedig még inkább bebizonyosodott számomra, hogy ennél különlegesebb területe az életnek nincsen, és hogy ez tényleg egy hivatás. Amikor ő beteg lett, akkor nyilván én nekem addigra már más területen kutatásból ugye volt egy doktorim, tehát elkezdtem azokat a metodológiákat használni, amivel lehetett kutatni, meg lehetett nézni, hogy milyen olyan gyógyszerfejlesztések vannak, amik relevánsak lehetnek, mit tudunk tenni, hogy a kezdetben mondott fél év az ne fél év legyen. Végül 3 év 3 hónapot élt a diagnózis után, és bár azt mondhatnánk, hogy nem lett happy end a történet vége, és sajnos tényleg nem lett happy end, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy azoknak a gyógyszereknek köszönhetően, amiket én most itt képviselek, azoknak a gyógyszereknek köszönhetően igazából az én gyerekeim emlékeznek az édesapjukra. Ha ezek a gyógyszerek nem lettek volna, akkor őnekik nem lett volna saját emlékük róla, úgyhogy én nekem azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hajtóerő, és mindig is ez fog maradni, és én azért tudok hinni abban, amit csinálok, mert én magam is megtapasztaltam, hogy milyen erő rejlik abban, hogyha valaki csak plusz 3 évet kap, ami nem tűnik soknak, de ha...
De hát az iszonyatosan
sok. De ha pontosan, helyzet, tehát hogyha mondjuk egy gyerek szemszögéből nézzük, és azt nézzük, hogy fél éves vagy 3,5 éves vagy, amikor az édesapádat elveszted, akkor az már pont elég ahhoz, hogy az az imprinting, az már meglegyen, hogy téged az édesapád mennyire szeretett, hogy neked milyen csodálatos ember volt az apukád. És ez szerintem, tehát, hogy amikor a gyógyszerfejlesztésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a történeteket az emberek tudják, mert minden gyógyszer felhasználás mögött egy ember van, minden betegség mögött egy ember van. És akármennyire is reménytelen néha a helyzet, és még akkor is, hogyha nem happy end, akkor is azért akár az életminőség javításával, akár magának az élethossznak a javításával, vagy kitolásával nagyon sok embernek tudunk segíteni.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, mert azért tényleg ez egy nagyon belsőséges dolog. Mennyire betegközpontú szerinted most a rendszer, vagy kellene, lehetne ezen még javítani, változtatni?
Biztos, hogy lehetne. Itt ugye több kérdés merül fel, hogy mi és ki a betegközpontú. Egyrészt a magyar egészségügy. Nyilván a magyar egészségügy esetében borzasztó sok problémáról beszélünk, és nagyon sok mindennapi nehézségről. Ezeknek az esetében én itt a politikai szállat teljesen mellékesen hagyva azt mondanám, hogy nagyon sok olyan, és ezt most mint egészségügyi menedzser mondom, nagyon sok olyan fejlesztési lehetőség van, ami szerintem elengedhetetlen az elkövetkezendő években, tehát bármi is fog történni, muszáj rendszer szintű fejlesztéseket, olyanokat az egészségügybe megtenni, amit nagyon sokszor csak halogattunk az elmúlt években. Tehát egyrészt a betegközpontúság az magában a rendszerben is javítható. Amennyiben a gyógyszerfejlesztésről beszélünk, szintén egyébként egy jogos és egy nehéz kérdés, hogy mennyire betegközpontú mondjuk a fejlesztés, és itt erre pedig mindig azt tudom mondani, amikor ugye a nagy gyógyszercégekről van szó, meg hogy kinek mi az érdeke, a gyógyszercégeknek is az az érdeke, hogy minél több beteget gyógyítsanak meg. És én nekem az a tapasztalatom a saját munkám során, hogy olyan közegben tudunk dolgozni, az nem véletlenül, több mint gyógyszeriparban dolgozok, több mint 90%-a felsőfokú végzettségű, magasan képzett szakember. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve a gyógyszerfejlesztésben, akiknek tényleg elkötelezett céljuk, hogy megoldásokat találjanak betegségekre. És ez szerintem fantasztikus. Nyilván ezen is lehet mindig javítani, de azért azt is látni kell, hogy a gyógyszeripar és a gyógyszerfejlesztés egy elképesztően szabályozott rendszer, amiben messze a betegbiztonság az első, és ezen soha semmi nem fog, és nem is változtatott.
Most említetted, hogy az egészségértésről még beszéljünk, és nyilván erről még kell és lehet is, és itt a Dr. Google az, aki a legnagyobb barátunk és ellenségünk egyszerre, mert hogy nem mindegy, hogy kinek hiszünk, és hogy milyen, ugye azt mondtad, hogy itt a digitalizáció, hogy ez nagyon sok segítséget nyújt, hogy az információ már mindenki előtt ott van, csak nagyon sok információ van, és az információkban el lehet veszni.
Abszolút, és emiatt különösen fontos, és ezt azt hiszem, hogy minden szakember minden egyes fórumon hangsúlyozza, hogy a megbízható információhoz való hozzájutás, nem szimplán az információhoz való hozzájutás a fontos. Sokszor mi azt érzékeljük, hogy nagyon sok jó információ elérhető a betegek számára, de azért, aki nem képzett a területen, nem biztos, hogy fel tudja mérni, hogy mi az, ami tényleg az az információ, amire neki szüksége van. Ebből a szempontból most csináltunk egy egészségértési kutatást 10 év távlatából újra a partnereinkkel, a Synapsis Kft-vel azzal kapcsolatban, hogy vajon tényleg milyen az egészségértésük az embereknek, és azért az látszik, hogy egyébként az orvosukhoz, jellemzően egyébként nagyon sokszor a házi orvosukhoz fordulnak információért, úgyhogy a házi orvosoknak ez a fajta kapuőri szerepe, ez igazából információs kapuőri szerep is, ami sokszor nyilván nagyon megterhelő, hiszen nagyon sokat kell beszélgetni a betegekkel, de ez tényleg nagyon fontos. Illetve itt kiemelném különösen a gyógyszerészi gondozásnak a kérdését, ugye nagyon sokat megyünk gyógyszertárba, nagyon sokszor veszünk ezt, azt, amazt a gyógyszertárba, nem feltétlenül csak fénykötele készítményeket, és ugye a gyógyszerész mindig ott van, a gyógyszerészt mindig lehet kérdezni. Nagyon jó példák vannak például Angliában a Pharmacy First kezdeményezés, ahol bizonyos apróbb betegségeket, szimptomákat már diagnosztizálhat és kezelhet mondjuk akár egy gyógyszerész meghatározott nyilván keretek között.
Tehát tanácsadást végez,
és hogy
kezel.
Igen, és hogy gyakorlatilag ezeket érdemes kihasználni, hiszen ezek megbízható egészségügyi szakemberek, és nagyon fontos, igen, hogy ne a doktor Google legyen a legjobb barátunk, mert az azért nagyon könnyen el tudja vinni az egyszerű fejfájást, a agytumor mindenfajta bugyraiba.
Említetted az egészségértésdíjat, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy látsz olyan példát, vagy olyan jól megvalósított edukációs kampányt, akár a díjazottak közül, akik már konkrét változást hoztak, akár a betegútban, vagy akár a terápiás eredményességben.
Itt én például egy betegszervezetet emelnék ki, a Májva Virág Egyesületet, akik ugye a női daganatok területén mozognak, és én azt gondolom, hogy például az ő munkásságuk is nagyon jól példázza azt, hogy lehet társadalmi szinten is eredményt elérni, akár a betegutak menedzselésében is optimalizálni. Egy másik, ami az egészségértés szempontjából szerintem nagyon releváns, és egy csodálatos kezdeményezés, nem terápiás területhez kötődően, de az egyébként a Magyar Szervátültetettek Szövetségének a Millió Lépés applikációja, aminek keretében több százezer ember mozdult meg Magyarországon, és kezdett el mozogni, ami, mint tudjuk, egyébként az egyik legfontosabb része annak, hogy egészségesek maradjunk. Úgyhogy nagyon sok ilyen jó kezdeményezés van. A fontos az az lenne, hogy ezt minél szélesebb körben tudjuk támogatni.
Zenéljünk egy kicsit, és utána folytassuk innen. Beszélgető társam továbbra is dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója, egészségügyi menedzser. Hamarosan innen folytatjuk.